Turmezei Erzsébet, Pilátus udvarán. Már fejsze csattog hajnal óta, tompán zuhog a kalapács. Ma valakit még megsiratnak, Krisztus vagy Barabás. Sorsdöntő óra súlyosul rám, zsúfolt Pilátus udvaron. Mind a ketten előttem állnak, melyiket akarom. Barabás úgy áll, mint az élet, daccal hátra feszül a nyak, merészen villanó szemében tüzek parázslanak. Mozdul acélosizmú karja, feszíti, törne már elő, gátat szakító áradatban a lázadó erő. Pogány hatalom, pogány szépség, és pogány élni akarás. Igen a testnek és a földnek, Krisztus vagy Barabás. Farizeusok bújtogatnak, te Barabással vagy rokon, te lázadásod lásd meg ott, a merész vonásokon. Te megtagadnád ezt a földet? Te megtagadnád magadat? Krisztust feszítest keresztre, Barabást ne tagadd. Ők nem élhetnek mind a ketten, s melyik idegenebb neked? Annak a szemnek tiszta fényét el se viselheted. Bélpoklos, rút, tisztátalannak érzed magad, ha rád tekint. Feszítsd meg őt, feszítsd meg Krisztust, hogy úr lehess megint. A fejsze is utolsót csattant, nem zuhog már a kalapács. Kész a kereszt, és vár, és kérdez. Krisztus vagy Barabás. Pogány erő és pogány szépség. Tagadjak mindent, magamat. Barabást feszítsd meg, Pilátus. Krisztus legyen szabad. Azóta is nap mint nap jő a sorsdöntő súlyos perc felém, s új választásra hív. Ki éljen? Ki éljen? Ő vagy én? Én, földi poklos és fekélyes. Ő olyan égi, tiszta, más. És mégis ő, a Krisztus éljen, soha se Barabás. Elébe hullok, és tisztasága ítél, megfeszít, eltemet. Aztán keze újjáteremtő megérinti lelkem. Köszönöm szépen.
Akik itt vagytok, gyertek ide előre, mert szükségem lesz a segítségetekre. Jó? Ide jöttök? Hát többen itt vagytok, látom. No. Nos, segítsetek nekem, mert ez a történet, ez egy olyan szigetről szól, ahol a szigeten együtt laktak az emberi érzések. Hát milyen érzések lehetnek ezek az emberi érzései? Milyen érzések vannak? Van például a... Amikor így csinál az ember, akkor milyen érzése van? Hát nem van, senki nem szokott így mosolyogni. Senki nem szokott vidám lenni, ugye? Nem mondjuk vidámság, ott lakott a vidámság. És az ellenkező, amikor valaki ilyen...
Szomorú.
Igen? Szomorúság. Na, ott lakott a szomorúság is. Aztán ki lakott még ott? Amikor valaki... Mikor megyünk már? Milyen? Amikor mondjuk megyünk valahova és előtte nagyon... Izgul, ugye? Az izgalom is ott lakott. Meg hát ott lakott a büszkeség, ott lakott a tudás, ott lakott a... Amikor mindenkit meg akarok ölelgetni, meg anyát, meg apát meg akarjuk ölelgetni, mert nagyon szeretjük őket. Ott lakott a szeretet is. Igen, ám csak volt egy kis probléma. Kiderült, hogy ez a sziget, ahol ezek az érzelmek laktak, egyre inkább kezdett süllyedni. És képzeljétek el, hamarosan kiderült számukra, hogy hamarosan a tenger alá fog kerülni a sziget. Mit kell ilyenkor csinálni? Mindenki gyorsan hajóra szállt, és elkezdett menekülni. Mindenki egyenként beszállt a hajóba, kivéve a szeretetet, mert ő úgy döntött, hogy ő majd mindenkinek segíteni fog. Összepakolja nekik a csomagjukat, fölrakja a hajóra, azért, hogy mindenkinek könnyebb legyen elmenni. És egyszer csak azon kapta magát, hogy már mindenki hajón van, és neki nem jutott több hajó. Egyedül van a szigeten, és már mindenki elment. Hát mit csinált ilyenkor a szeretet? Gyorsan, mit csinálunk akkor, amikor baj van? Igen? Imádkozunk, gyorsan elkezdett imádkozni. Azt mondta, hogy édes Jézus, gyorsan valaki jöjjön és vigyen el, mert nagy baj lesz, hogyha itt maradok ezen a szigeten. Ebben a pillanatban meglátta a szeme sarkából, hogy egy nagy luxus hajón, biztos láttatok ilyet, nagy luxus hajón megérkezik a gazdagság. És kiabál neki a szeretet, hogy gazdagság, figyelj, itt vagyok, el tudnál vinni engem is? Hát egyedül maradtam és nincsen hajón. Azt mondja a gazdagság, nagyon sajnálom szeretet, de nézd meg, hát tele van a hajom arannyal, meg mindenféle jó dolgokkal, meg három autóm is van itt a hajón, hát nem félsz el, sajnálom. Hát elment a gazdagság. Ekkor azt látta a szeretet, hogy jön egy másik hajó is, ott volt a büszkeség, ugye? Azt mondja neki, hogy büszkeség, el tudnál vinni engem is, mert nem jutott már nekem hajom. Büszkeség körülnéz, hú, azt mondja, hát az én hajómon azon minden tökéletes. Olyan szépen kitakarítottam, hát félek, hogyha bejössz, akkor összesározod a padlót. Hát nagyon sajnálom, de nem tudok elvinni szeretet. A nagyon aggódott szeretet egyszer csak meglátta, hogy jön a bánat. Azt mondja neki, bánat, el tudnál vinni engem is? Én olyan szomorú vagyok. Sajnos nem. Nekem most semmi kedvem nincs ahhoz, hogy valaki más is itt legyen velem. Nekem egyedül kell menni, sajnálom. Hú, már nagyon izgult a szeretet, amikor meglátta a vidámságot. Hát a vidámság nagyon jó barátja a szeretetnek, és azt látta, hogy gyorsan elhúzza a sziget mellett, hangosan szól a zene, ott táncol, meg örül, meg játszik, észre se vette, hogy a szeretet ott maradt a szigeten. Már teljesen elkeseredett volna, amikor egyszer egy idős ember egy hajóról oda kiabált neki, hogy szeretet, elvigyelek magammal? Hát ő olyan hálás volt, hogy abban a pillanatban felugrott a hajóra, és amennyire boldog volt, hogy van, aki elvigye, el is felejtette megkérdezni, hogy ki is volt az, aki elvitte a partra. Már leszállt a hajóról, és a hajó elment messzire, amikor eszébe jutott, hogy hát ő meg sem kérdezte, hogy ki volt az, aki segített neki. És oda ment a tudáshoz. Azt mondta a szeretet a tudásnak, hogy te tudás, hát ki volt az, aki engem elhozott és megmentett? Hát ő volt az idő. Az idő? Hát miért mentett meg engem az idő? És azt mondta neki a tudás, mert csak az idő érti meg azt, hogy milyen fontos az életben a szeretet. Na hát vajon mit jelent ez? Mi van akkor, amikor gazdagok vagyunk? Ez van, hogy rövid ideig tart, van, hogy kicsit hosszabb ideig tart, de előbb-utóbb van, hogy az elmúlik, ugye? Hála Istennek a bánat is sokszor elmúlik, ugye? Nem akarunk sokáig szomorúak lenni, de a szeretet az annál jobb, minél tovább tart, ugye? Minél tovább tudunk szeretni valakit, meg valamit, annál jobb. Hát, van valaki, aki mindig szeretett bennünket, és most a húsvét is róla szól, ki lehetett ez a valaki, annyira szeretett bennünket, hogy egy hatalmas ajándékot adott nekünk, pontosan Jézus volt az, és ő már azt írja a Biblia, hogy már akkor is szeretett bennünket, amikor mi még nem is éltünk, és örökké fog szeretni bennünket. Na hát ez aztán a hosszú idő, ugye? Már erről szól a történet, hogy a dolgok elmúlnak, a dolgok megjelennek, de a szeretet az örökké tart. Na hát remélem, hogy ti is sok mindent és sok mindenkit szerettek, mindennél jobban Jézus. Hát ezt szerettem volna elmondani nektek. Köszönöm a figyelmeteket!
Turmezei Erzsébet, Ámon az ács. Két szálfát hoztak Ámon udvarára, és szólt a főpap, Ámon, jól figyelj, kereszt legyen, ne félj, meg lesz az ára. Durva, nehéz. Ne faragrajd sokat. Sürgős. És álmom munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára. Akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is. Édesapám, milyen két furcsa fa, mi lesz belőle? Erics, Salomé, ne is kérdezd, döbben föl az apa. És a kis Salomé vidáman elszalad. Milyen erős a nemrég béna láb, de jó is volt Jézushoz vinni őt. Követve szívük halk sugallatát, csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik, készül a kereszt. Nehéz a szíve, ki is hordja majd. Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt. Akárkié, annak nem hirdetett bocsánatot a szelíd názáreti, mint ő neki. Kis Salomé sírva jő megint. Édesapám, ne ácsold azt a fát. Valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács, verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova. Hová emberek, hová? Csak kinek szóljatok? Két kérges kezem keresztet, mást minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis proféta volt. Jézus, hiszen hallottad a nevét, nem emlékszel rá? Jaj, emlékezem. Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt. Durva, nehéz, éppen jó lesz neki, ha igazán Isten fia. Ne félj, majd leszáll róla a názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladom. Ámon csak áll, és két szót dadog. Nem adom, nem adom. Megvettük, Ámon, mi közünk veled. Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet. Én rám sújtson le ostor, kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én. A gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém. Elég volt, Ámon, vidd a pénzt. Kavarvó, lármás, gyülevészmenet. Látni akarnak, egymáson taposnak. Nézd, hogy vérzik. Ni, már megint verik. Oda nézzetek, már megint leroskad. Ki hederítene rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vadmenetben. Nem az övé, az enyém, az enyém. Nekem adjátok, az az én keresztem. Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony. A nagy kereszt ott állt a Golgotán, s ő fennmaradt, hogy álmatlan virrasszon. És faggassa a kereszt titkát. A nagy keresztét, hiszen az övé volt, ő ácsolta, virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött, az asszony is remeg, egymásra néznek, sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a kacagó boldog gyermekhang. Szegény Salomé, szegény, ő mit se sejt. Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott, két nagy-nagy fából, s az Úr Jézus ráült, koronája volt, de egész olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábam. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom? Álmon sötét szeme látóra tágul. Királyi széket faragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából, a te váltságod az ő vére ámon. Igen, kis Salomén, egyetlen leányom, gyönyörű álmod volt, proféta álom.
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindannyiótoknak. Örülök, hogy itt lehetek köztetek, és hogy együtt gondolkodhatunk ma. Szeretném, hogyha ma a tegnap esti alkalmat folytatva, és egy kicsit a gyerektörténetnek a gondolatait folytatva, amire tudom, hogy a felnőttek is mindig figyeltek, gondolkodnánk el a húsvét történetén. A Szentírásból tudjuk azt, hogy Isten soha nem akarta ezt. Soha nem akarta azt, hogy olyan legyen az életünk, amilyen most. Soha nem akarta, hogy szenvednünk kelljen, hiszen az első emberpárt egy tökéletes világba teremtette meg. Olyan világba, ahol nincs fájdalom, ahol nincs szenvedés, ahol nincsen boldogtalanság, és semmilyen rossz befolyás, és nem is lett volna soha egyetlen feltétellel. Hiszen a bűn magával hozta mindezeket. A szenvedést, a betegségeket, az elmúlást, és azóta ez mind életünk része. Jézus Krisztus kereszthalála aztán 2000 évvel ezelőtt rengeteg dolgot bemutatott a mi számunkra. Megbizonyosodhatunk általa arról is, hogy a halál az nem végállomás. A halál után is van élet. Lehet akár örök élet is. Viszont nem csak ezt mutatta be számunkra Jézus Krisztusnak a halála. És szeretném, hogyha a mai alkalommal megnéznénk azt, hogy hogyan mintázza Jézus Krisztus kereszthalála, szenvedése és aztán feltámadása, ez a három nap, ami alatt ez lefolyt, azokat a lépcsőket, amiken az embernek végig kell menni, akkor, amikor mi szenvedünk, mi gyászolunk, vagy mi vagyunk betegek, és milyen megoldást ajánl a mi számunkra Jézus Krisztusnak ez a példája. Az alapigénket Péter első levelének a második fejezetéből olvassuk, 1 Péter 2.21, és a revidált új fordításból olvasom. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Jézus nem csak, hogy megtapasztalta ugyanazt, amit mi is megtapasztalunk nap mint nap, nem csak, hogy átélte ő is azt, amit mi is néha átélünk életünk legszörnyűbb napjain, de példát mutatott abban, hogy hogyan éljük túl ezeket az időket. Hogyan vészeljük át azt, amikor mi szenvedünk, mi vagyunk betegek, vagy minket ér veszteség. Hiszen mindannyian szenvedünk valamilyen módon. Mindannyian élünk át tragédiákat, mindannyian betegszünk meg, és élünk át veszteségeket is. Mindannyian jártunk már a mélységben, és ma szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy Jézus az ő temetésével és az ő feltámadásával hogyan mutatott példát a számunkra. Hogyan vészeljük át ezt a három napot? Hiszen Jézus Krisztusnak az utolsó napjai három napra lehet lebontani, vagy három napot látunk. Az első a péntek. A péntek a fájdalom, a szenvedés napja. Aztán a szombat a veszteségnek és a gyásznak, az összezavarodottságnak a napja, a vasárnap pedig az örömnek és a győzelemnek a napja a húsvét hétvégéjén. A helyzet az, hogy az életünkben újra meg újra átmegyünk ezen a három napon. újra meg újra átéljük a fájdalomnak és a szenvedésnek a napját, vagy aztán a gyásznak és az összezavarodottságnak, a veszteségnek a napját, de hála Istennek vannak olyanok köztünk, és hála Istennek újra meg újra megtapasztaljuk azt, hogy elérkezik a győzelemnek és a boldogságnak a napja is, mikor a másik kettőn túljutottunk. És újra meg újra végigmegyünk, és újra meg újra feltesszük a kérdést, hogy hogyan lehet ezeken túlmenni, hogyan lehet ezeket átvészelni. Három alapvető kérdést teszünk fel magunknak minden egyes alkalommal, amikor belekerülünk egy ilyen helyzetbe. Az első az, hogy mit tegyek a fájdalom napján. Mit tegyek a szenvedésem napján? A második kérdés az, hogy hogyan éljem túl a következő napot, a gyász és az összezavarodottságnak a napját. És a harmadik kérdés, hogy hogyan juthatok el végül a győzelem és az öröm napjáig. És hadd mondjam el nektek, hogy ez a gondolat, ez a bibliai tanítás, ez mindannyiunk számára alapvető fontosságú. Szükségünk van rá, hiszen ez a folyamat, ez a három nap, ez életünk része, akár akarjuk, akár nem. Újra meg újra átmegyünk rajta, és újra meg újra belebukunk valamelyik szinten. Meg kell tanulnunk kezelni ezeket a helyzeteket, hiszen mindannyian át fogunk élni tragédiákat, át fogunk élni veszteségeket, akár komoly és pótolhatatlan veszteségeket is. Mit tett Jézus azért, hogy abból tanulva mi is megtanulhassuk azt, hogy hogyan tudjuk átélni ezeket a napokat. Akárhányszor, ha ilyen helyzetbe jutunk, jussanak eszünkbe Péter szavai. Azt mondta, Jézus már példát mutatott. Jézus már benne volt a szenvedésben, ugyanúgy, ahogy mi is sokszor benne vagyunk. Nézzük hát meg a krisztusi modellt. Mit állít elénk, hogyan éljük túl a legrosszabb napjainkat az életben. És kezdjük is az elsővel, a fájdalom és szenvedés napjával, a péntekkel. Jézusnak a történetéből tudjuk azt, hogy az utolsó napján, húsvét pénteken a legnagyobb fájdalmat viselt el, amit az ember elviselhet itt a Földön. Olyan fájdalma volt, ami egyszerre volt fizikai, egyszerre volt pszichológiai, és egyszerre volt lelki. A fizikai fájdalma talán a legegyértelműbb a három közül. Tudjuk azt, hogy megostorozták, hogy töviskoszorút nyomtak a fejére, hogy átszögezték a kezeit és a lábát, hogy átszúrták az oldalát. Már csak a fizikai fájdalma is elég lett volna arra, hogy közülünk nagyon sokan, vagy akár mindannyian megtörjünk alatta és feladjuk. De erre jött még a második, a pszichológiai, az érzelmi fájdalom, amin keresztül kellett mennie. Hiszen a kereszt, amire őt ítélték, az nem csak kivégzési eszköz volt ebben az időben, hanem a megalázásnak az eszköze is. Mesztelenül állították ki egy tömeg elé, emelték fel a keresztre azért, hogy ott mindenki előtt szenvedjen és halljon meg. Hogy azok, akikkel talán korábban már találkozott, akik között járt kelt, az utolsó perceiben végignézzék, sokan közülük akár ki is nevessék őt. Lehet, hogy sokan ezek közül, az emberek közül, akik ott voltak a tömegben, korábban ott voltak, amikor megvendégelte az 5000 embert. Lehet, hogy sokan közülük olyanok, akik látták, amikor Sántának visszaadta a járását, vagy a vaknak az ő szeme világát. És most ott volt, ezek előtt, az emberek előtt megalázva. Elárulták, elhagyták, és úgy érezte, hogy egyedül maradt. Ez volt Jézus utolsó napján a pszichológiai vagy érzelmi fájdalom. És ezen kívül volt egy harmadik fájdalom, és a lelki fájdalom, amit ilyen mértékben még egyikünk sem élt át, mint ő akkor, pénteken. A világ minden bűnét magára vette. Az összes gyilkosságot, az összes rablást, az összes erőszakot, minden bűnt úgy, hogy ő maga egyébként bűntelen volt. Átélte azt, hogy elszakadt Istentől, átélte azt, hogy teljesen egyedül volt, hiszen a tanítványai is elhagyták őt. Most szeretném, hogyha megállnánk egy picit a gondolkodásban, és meghallgatnánk egy verset, I. és Dánieltől, Dzsida Jenő Nagy Csütörtök című verse.
Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben Nagy Csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. mint ki sötétben titkos útnak indult. Sors elől szökve, mégis szembe sorssal. S finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevérszány legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg, sötét volt. Péter aludt. János aludt. Jakab aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.
Nagyon szeretem ezt a verset, hiszen egymás mellé állítja azt a fájdalmat, azt a szenvedést, vagy sokszor azt a bánatot, amit mi élünk meg emberek, talán egy apróság, amiről itt Dzsida Jenő ír, a várakozásra, a csatlakozásra a pályaudvaron. És az a hatalmas szenvedés, amit Jézus élt át, megérti ő a legapróbb dolgokat is. Megérti ő azt, amikor fáj, bármi is legyen a helyzet. Hiszen azt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 15. versben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Vagy ugyancsak itt a Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 18. versében azt olvassuk, Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést, ezért most valóban tud segíteni azoknak, akiket ugyanezek a kísértések tesznek próbára. Jézus nem csak tudja azt, hogy milyen szenvedni és kísértéseket kiállni, hanem tudja azt is, hogy hogyan lehet túljutni a fájdalom, a zavarodottság napjain, és segít nekünk is, hogy mi is túljuthassunk rajta. Az első kérdés tehát az, hogy mit tegyünk akkor, amikor a fájdalom napjaiban élünk. Két dolgot kell tennünk. Két dolgot tesz Jézus is az élete utolsó napjaiban, ő modellezte le számunkra, hogy mi is ilyenkor a teendő. Az első, segítséget kell kérni a barátoktól. A barátok jelenléte az életünk legrosszabb pillanataiban alapvető fontosságú. Segíthetnek túllendülni bármilyen nehézségen is. És Jézus is ezt tette. Szólt a legközelebbi barátainak, a tanítványainak, sőt azok közül is azoknak, akiket a legjobban szeretett, vagy a legközelebb álltak hozzá. Azt mondta nekik, hogy most szükségem van rátok, gyertek velem. Elmegyek imádkozni, ti pedig legyetek itt és virasszatok velem. Nincs szükségem tanácsra. Nincs szükségem ötletekre, vagy egy nagyszerű könyvre, ami majd segít kilábalni ebből. Nekem rátok van szükségem. Legyetek velem. Így olvassuk Máté evangélium a 26. fejezetében, a 36. verstől. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Tele van ez a néhány mondat olyan tanácsokkal, amiket meg kell fogadnunk. Az első az, hogy maga mellé vette a barátait, és mit mondott nekik? Nem azt tette, amit mi szoktunk egy fájdalmas élethelyzetben. Az ember alapvetően olyan, hogy amikor valami baj történik velünk, amikor valami nehézségen megyünk keresztül, akkor inkább bezárkózunk. Akkor inkább elszigetelődünk a más emberektől. Bármilyen problémánk van, elszigeteljük magunkat még a barátainktól is. Nem akarjuk magunkat gyengének mutatni, és ez a legnagyobb butaság, amit ilyenkor tehetünk. Ki kell nyitnunk feléjük, és Jézus is ezt teszi. Azt mondja a tanítványoknak, szomorú az én lelkem, mint halálig. Nem azt mondja, hogy minden rendben, nem vág jó képet a dolgokhoz, ahogyan mi szoktuk tenni, mert mi képesek vagyunk rá. Mikor valami baj van, és valaki odajön hozzánk, megkérdezi, hogy mi a baj? Á, semmi. Szoktuk ezt mondani? Szoktunk így válaszolni? Á, semmi. És lehet, hogy a világ terhe nyomja a vállunkat, de azt mondjuk, hogy á, minden rendben. Nem érdekes. Majd túl leszek rajta. Nincs minden rendben. Nem leszel túl rajta önmagadban. Hiszen a Galatabeliekhez írt levél 6. fejezetében mondja azt az írás, amit itt is számunkra is nagyon fontos, azt mondja, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Segítenünk kell egymásnak, hiszen ez az élet, nem? Ha én elmondom, ha te elmondod nekem, akkor a problémáink megfeleződnek. Most már nem csak én vagyok az, akinek a gondolataiban ez forog. Nem csak én vagyok az, akinek ezzel foglalkozni lehet. Segíthetünk egymásnak. És bizonyára ti is megtapasztaltátok, hogyha nem lenne a gyülekezet, akkor sokszor mennyivel nehezebb lenne az élet. Mennyivel nehezebb lenne túljutni a fájdalom napjain, akkor, amikor tragédiába kerülünk. Igen, ám de a barátok se lesznek mindig ott. Jézus elvitte a legjobb barátait magával azért, hogy segítsenek neki, hogy kísérjék el imádkozni, ők pedig elaludtak. Persze nem marasztalhatjuk el őket semennyire sem, hiszen ott voltak legalább vele, nem? Elmentek vele. De van olyan, hogy a mi barátaink sem lesznek a közelünkben. Van olyan, hogy még lehet, hogy ott vannak, de nem értik meg a fájdalmunknak a mélységeit, a mértékét. Nem úgy, mint Isten. Isten, aki soha nem fárad bele abba, hogy meghallgassa a mi problémáinkat. A második dolog tehát, amit az életünknek a péntekjein, a fájdalom napjain tenni kell, az segítséget kell kérni, nem csak a barátoktól, hanem Istentől is. Úgy, ahogyan Jézus is tette. Azt olvassuk, hogy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Tudjátok nagyon jól, nem én vagyok az első, aki ezt elmondom, hogy az az arámi szó, amivel itt az atyát megszólítja Jézus, az a legegyszerűbb szó, amivel megszólíthatta őt. Azt mondja, abba, atyám. Ez az első szó, amit minden közel-keleti kisgyerek megtanul. Ez az apa. Apa. A legegyszerűbb, a legbelsőségesebb módon szólítja meg az atyát, hiszen most nem arról van szó, hogy nagy körmondatokban beszéljen vele, hiszen most fájdalmak közt van. Jézus azt mutatja be számunkra, hogy amikor a legnagyobb fájdalmunkban vagyunk, nem kell körmondatokban szólni Istenhez. Nem kell szép, hangzatos szavakat mondani, egyszerűen mondasz neki, atyám, baj van, most szükségem van rád. Jézus tehát úgy imádkozik, egy fordítás szerint így olvashatjuk, atyám, tudom, hogy te mindent megtehetsz. Ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ez az ima egy minta a mi számunkra. Három részből áll, és amikor mi a legnagyobb problémában vagyunk, mi is használjuk ezt a mintát nyugodtan. Mindenek előtt is Jézus azt mondja, hogy atyám, tudom, hogy te mindent megtehetsz. Mi is ismerjük el azt, hogy Isten számára nincsen lehetetlen dolog. Ismerjük el azt, hogy Isten hatalmas. És ez számunkra fontos, hogy tudjuk azt, hogyha folytatjuk az imát, akkor nem feleslegesen beszélünk. Hogyha elmondjuk utána azt a következő részben, hogy milyen vágyaink vagy milyen kéréseink vannak, akkor ne érezzük azt, hogy hát nincs is értelme. De ha kimondjuk azt, hogy Isten számára nincs lehetetlen, akkor tudhatjuk azt, hogy valóban meg tudja tenni azt, amit kérünk. Istenem, tudom, hogy te mindent megtehetsz. És ezután azt mondja Jézus, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Ezután mondd el azt, hogy mit szeretnél. Nyugodtan mondd el Istennek a vágyadat. El lehet mondani Istennek, amit szeretnél. Van, hogy beszélgetek még adventistákkal is, és elmondják azt, hogy ők nem szeretnek Istentől kérni. Hiszen hát azért, miért azért imádkozunk Istenhez, hogy kérjünk? Hogyha elolvassuk a Szentírásban, akkor azt látjuk, hogy Dávid folyamatosan kért Istentől. Jobb Folyamatosan kért Istentől. És maga Jézus is kérte az atyát, hogy ha lehet, akkor ne kelljen ezen végigmenni. Kérte az atyát, hogy tartson meg bennünket a világban, az ő saját népének. És ha Jézusnak szabadott, akkor higgyétek el, hogy nekünk is szabad az atyát kérni. Ez nem hiba. Ez a második része az imának. És a harmadik, amikor azt mondja Jézus, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ismerjük el, hogy bízhatunk Istenben. Ajánljuk fel Istennek a mi bizalmunkat. Mondjuk azt, hogy tudom, hogy te szeretsz engem, tudom, hogy te a legjobbat akarod nekem, és ezért rád merem bízni ezeket a dolgokat. Te mindent megtehetsz. Te tudod azt, hogy én mit szeretnék, én pedig tudom azt, hogy te a legjobbat akarod nekem. Így bízom benned. Az élet fájdalmas napjain tehát kérjünk segítséget úgy a barátoktól, mint a legegyszerűbb módon Istentől. Úgy, ahogyan Jézus tette. Ezek után jön a második nap. Jézust elfogják, elítélik, és már másnap, ugye csütörtökön ment el imádkozni, másnap keresztre feszítik, így múlt el a fájdalomnak a napja, a pénteki nap, és jött a szombat. A szombat az összezavarodottság, a gyász, a kétségbeesés napja. No nem Jézusnak, hiszen ő pihent a sírban, de mindenki másnak, aki közelében volt. Hogyan érezhették magukat a tanítványok azon a napon, 2000 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon? Hogyan érezhették magukat, amikor látták előtte való este a kereszten meghalni az ő mesterüket, úgy, hogy aztán a római katonák vették le őt onnan, és helyezték be egy sírba, amit lezártak és lepecsételtek. Innen már tényleg nincs kiút. Mennyire lehettek ők összezavarodva ekkor? Nem értették, hogy mi történt. Hiszen Jézus bármikor lejöhetett volna a keresztről, láttuk, ahogyan csodákat tett. Olyan csodákat, amik ennél még talán hatalmasabbak is. Hiszen embereket gyógyított. Olyan embereket, akik talán soha nem láttak, a látás ajándékával ajándékozta meg. Vízen járt, amit soha nem hallottunk még. Másokat támasztott fel, és mégsem jött le a keresztről, amikor megtehette volna. Milyen érzés lehetett a tanítványoknak? Jézus önként halt meg. Facebookon láttam egy nagyon szép gondolatot. Így szólt, Jézus nem a szögek tartották a kereszten, hanem a szeretet. És valóban így is történt, de a tanítványok ezt még nem tudták. Nekünk könnyű, mi 2000 évvel később már elolvashatjuk az egész történetet egyben a Bibliában. Ők viszont benne éltek. Ők pontosan úgy érezték magukat, mint te, meg én, amikor éppen az összezavarodottság, a gyász idejében vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fogunk ebből kikeveredni. Nem tudták, hogy mit csináljanak, hogy mi fog történni ezután. Ilyen az életünknek sokszor a szombatja. Amikor nincs lehetőségünk, hogy lássuk a továbbiakat. Milyen érzelmek foroghattak a tanítványoknak a fejében? Gondoljuk csak végig. Ott volt például a megbánás. Bánták azt, hogy nem állították meg Júdást, amikor kiment a vacsoráról. És azon gondolkodtak, hogy csak megállítottuk volna, csak jobb belátásra bírtuk volna, és most nem történt volna meg mindez. Vagy a szégyen. Egymás között arról beszéltek, hogy hát mindannyian elmenekültünk. Ott kellett volna maradni, támogatni kellett volna a mestert. Ott van Péter, akinek különösen fájó volt ez az alkalom, hiszen a mester neki külön megmondta, hogy háromszor meg fogsz tagadni, és meg is tette. Vagy a félelem. Mi fog történni most? Mit fognak tenni a rómaiak, hiszen meghalt a mesterünk, és mi vagyunk a következők? Most bennünket fognak elkezdeni üldözni? Mi már tudjuk, hogy nem így történt, de akkor ők még nem tudták. Amikor az életünknek a szombatjait, amikor az életünknek a gyász napjait éljük meg, amikor egy új munkahelyen kezdünk dolgozni, és minden reményünket abba vetjük, hogy majd ez most nagyon jó lesz, és aztán kiderül, hogy mégsem olyan, vagy amikor éppen elbocsátanak onnan, vagy éppen válófélben vagyunk, vagy kiderül, hogy komolyabb a betegség, mint amire számítottunk, több ezer módon kerülhetünk egy ilyen napba, az életünk szombatjaiba. És Jézus fel is hívja a figyelmünket, úgy, ahogy felhívta a figyelmét a tanítványoknak is erre. A Máté Evangélium a 26. fejezetének a 31. versében azt olvassuk, hogy így szólt hozzájuk a tanítványokhoz Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Vagy a 14. fejezet, Márk 14. fejezetének a 27. versében hasonlóan azt mondja, mindannyian el fogjátok veszíteni a hiteteket bennem, ahogy az írás mondja, megölöm a pásztort, és szétszóródnak a juhok. És valóban meg is történt. Azt olvasuk nem sokkal később, hogy a tanítványok mind elhagyták, és elfutottak tőle. Jézus elmondta, hogy ezekre számítani lehet. A tanítványok is nagyon jól tudták, hogy ezekre számítani lehet, de mégsem számítottak rá. Mi is tudjuk azt, hogy az életünkben jönni fognak olyan napok, amikor szükségünk van Istennek a kegyelmére, amikor szükségünk van a megnyugvásra, és mégsem tudunk felkészülni rá eléggé előre. Vannak olyan napok, amikor megkérdőjelezzük Istennek a bölcsességét, nem? Amikor nem értjük, hogy most miért tette ezeket a dolgokat. Biztos, hogy ennek így kell történnie? Biztos, hogy Isten bölcsen döntött, amikor ezt a betegséget, ezt a problémát adta? Miért pont én? Hányszor tettük fel ezt a kérdést? És a Biblia azt tanítja, hogy ezt nyugodtan fel lehet tenni. Meg lehet kérdezni Istent, hogy biztos, hogy így akartad, Uram? Hiszen ezt teszi Dávid, ezt teszi Jób, ezt teszik meg annyian a Bibliában, megkérdezték Istent, hogy biztosan tudod, hogy mit csinálsz? Egy dolgot viszont soha nem szabad elfelejteni. És ők sem felejtették el soha. És tegnap este is utaltam már erre. Istennek az ígéreteit. Hiszen a Biblia tele van Istennek az ígéreteivel, és ha ezek a szemünk előtt vannak, akkor még akkor is, amikor Isten bölcsességét megkérdőjelezzük, de az ő létezésében hiszünk, biztosak lehetünk benne, hogy a vége majd jóra fog fordulni. Ha szemünk előtt vannak ezek az ígéretek, akkor nem fogunk elkeseredni az életünknek a szombatjain. Akkor, amikor elárasztanak bennünket a kétségbeesés és a zavarodottság érzései. Soha ne kérdőjelezd meg a sötétben, amit Isten a világosságban mutatott neked. Soha ne kérdőjelezzük meg azt, hogy amit Isten a jó időben, a boldog időkben ígért a mi számunkra, ne kérdőjelezzük meg, hogy áll-e az akkor is, amikor problémánk van. Arra figyelmezteti a tanítványokat Jézus, hogy nem lesz egyszerű, de ígéretet is ad nekik. Így olvassuk János evangéliumának a 16. fejezetében a 16. verstől. Még egy kis idő, és nem láttok engem, de azután majd hamarosan ismét megláttok. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömöteket senki nem veheti el tőletek. Meg kell tanulnunk az ígéret embereivé válni. Meg kell tanulnunk, hogy az a 7000 ígéret, amit a Szentírásban találunk, az mind vonatkozik ránk, és mindegyiket igényelhetjük tőle, kérhetjük tőle, hogy váltsa be rajtunk. Amikor nem emlékszünk ezekre az ígéretekre, ezt nevezzük úgy, hogy aggodalom. Hogy aggódás. Hányan nem szoktunk aggódni? Ugye? Mindannyian aggódunk valami miatt. Mindannyian aggódunk, hogy mi fog történni, de az aggodalomnak valójában nincsen értelme. Ha emlékszünk Isten ígéreteire, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azok a nehézségek, amikben éppen vagyunk, azokat ő meg fogja oldani előbb, vagy utóbb, így vagy úgy. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen is Isten. Hiszen Isten örökké szeret bennünket. Isten igazságos, Isten megindul a fájdalmunkon. Isten jót akar nekünk. Lehet, hogy van olyan, akár köztünk, akár a környezetünkben, aki most van az életének a legmélyebb pontján. A legmélyebb szombatban, a húsvéti 3 napból, amikor aggodalom veszi körül, amikor nem tudja, hogy hogyan tovább. A munkahely, a család, az egészségügyi állapot miatt. A jó hír az, hogy a 7000-ből mindenki számára van legalább egy ígéret a Szentírásban. Ézsaiás proféta könyvének a 61. fejezetében a 3. vers így szól. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Milyen csodálatos ígéret! Vagy a 43. fejezet 2. és 3. verse. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Így lehet átélni azokat a szombatokat, amikor el vagyunk csüggedve, és aggodalom vesz rajtunk erőt. Aztán jött a következő nap. Jött a vasárnap, a boldogságnak és a győzelemnek a napja. Az a nap, amit mindannyian szeretnénk elérni az életünkben akkor, amikor éppen tragédiákon megyünk keresztül. És vasárnap úgy kezdődik, hogy néhány asszony kimegy a sírhoz. Azért, hogy megnézzék, hogy minden rendben van-e. Hogy még egy picit rendet rakjanak ott a mester körül. De nem találják ott Jézust. Utána Jézus találkozik a tanítványokkal, azt olvassuk, hogy elmennek együtt halászni, a tanítványok erőt nyernek belőle, és olyan, mintha mi sem történt volna, vagy inkább olyan, mintha a világon minden történt volna. Olyan erőt nyernek, hogy az a 11, akivel Jézus találkozott ezután, olyan energiával hirdeti az üzenetet, hogy az utána lévő hetekben, és hónapokban, és években egy mozgalmat indítanak el. Egy olyan mozgalmat, aminek a következménye az, hogy 300 év múlva a kereszténység az egész római birodalomnak a vallásává válik. Annak a birodalomnak, amelyikben valamikor a messiást még megölték. De mi kell ahhoz, hogy az ember eljusson a győzelemnek a napjáig? Mi kell ahhoz, hogy átéljük az előző kettőt? Krisztus hatalmára kell támaszkodni. És a szombatiskolán egy pár szóban beszéltünk erről. Nem a magunk értelmére, hanem a jó Istenre, ugye? Egyedül nem lehet győzni. Ha beteg vagy, ha az életed romokban van, egyedül nem tudsz változtatni rajta. Egyedül nincs ez elég erőnk. Nem tudunk beszugerálni magunknak dolgokat. Nem lehet az, hogy hazamegyek, és elmondom, hogy minden rendben van, mindent megjavítok, és az magától megjavul. Egyedül Istennek van olyan ereje, hogy a betegségeinken, a problémáinkon bennünket átvigyem. Egyedül neki volt akkora ereje, hogy megváltson bennünket a bűneinkből. Ha lett volna más megoldás, hogyha be lehetne szugerálni magunknak, vagy elég jók lehetünk ahhoz, hogy a mennyországba kerüljünk mindannyian, hogyha nem kellett volna Jézusnak szégyenben és fájdalmak között meghalnia a keresztben, hanem egyszerűbben magunktól is megmenekülhettünk volna, akkor nem gondoljátok, hogy Isten inkább azt a megoldást választotta volna? Hogy mindenki oldja meg maga? De nem volt más megoldás. Nem menthetjük meg magunkat. A három dolog tehát, hogy az életünknek a legrosszabb időszakain átmehessünk, a három tanács, amit Jézus életén keresztül kaphatunk, az első az, hogy kérnünk kell Jézusnak a jelenlétét. Úgy a barátaink, mint Isten segítségét. De nem felejthetjük el Isten ígéreteit sem. Ez a második. És végül Jézus hatalmára kell támaszkodnunk. És így minden lehetségessé válik. János evangélium a 11. fejezetében a 25. verstől ezt olvassuk. Jézus azonban ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is él, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Istennél minden lehetséges. Minden kérdésünkre a válasz az maga Jézus Krisztus. Nem a vallás, nem a rituálék, nem a szabályok, hanem a Jézussal való igazi, valóságos kapcsolat. Vele tudunk a fájdalmak péntekéről, a szombati gyász és összezavarodottságon keresztül eljutni a győzelemnek a vasárnapjaig. Az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetében Pál azt mondja 19. és 20. versben egy fordítás szerint, imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely értünk működik, akik hiszünk. Istennek az ereje mutatkozott meg akkor is, amikor Krisztust feltámasztotta a halálból, és a mennyei helyekre, a jobbjára ültette. Imádkozom azért, hogy megtudjátok, hogy ez a hatalom, ez számotokra is lehetséges, igényelni lehet ezt. Ha Isten fel tudta támasztani a halott Jézus Krisztust, akkor fel tudja támasztani a karrieredet is, az egészségedet, a családi problémákat is meg tudja oldani. És Pál azt mondja, én meg akarom ismerni ezt az erőt minél jobban. Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében a 10. vers így szól, az a célom, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedéseiben is. Egyre jobban hasonlítani szeretnék hozzá, még a halálomban is, azt mondja Pál apostol. Ha a fájdalmon, ha a szenvedésen kell keresztül menni, ha így tudom megismerni őt a legjobban, akkor én még erre is képes vagyok. Ám legyen. Van ereje arra, hogy megszabadítson. És én ebből csak erősebben jöhetek ki. Amikor a fájdalom, amikor a gyász, és végül a boldogság hétvégén kell keresztül mennünk az életünkben, azért, hogy jobban megismerjük őt, ám legyen. Hiszen a szenvedés közepén Jézus minden kérdésünkre megadja a választ. Ezekre a kérdésekre a húsvétban megtaláljuk őket. Amen. Amen.